Átláthatóságinak álcázott csapda, Ukrajna, mint új Gyurcsány, Magyar Péter, mint békehozó. A héten is végigvesszük a legfontosabb híreket Lakner Zoltán politológussal. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Zoli. És hát talán beszéljünk akkor először arról, és majd ne csak erről beszéljünk, de hát ami tényleg közvetlenül érint minket is, és talán egyébként épp ez volt a cél, majd erről is beszéljünk, ez az új törvény.
És minket is.
És minket is személyesen. Ugye a Nézőpont Intézetnek volt egy valamije, nevezzük valaminek, amiben olyan cikkeket nézett át, vagy legalábbis a címeket, meg a leadeket biztosan, amelyben Ukrajna említésre került, így került a mi egyik podcastunk is a Nézőpont Intézet listájára, mint ukrán propaganda. Én szerintem ahhoz tartsuk magunkat nyugodtan, hogy egy olyan háborúról beszélgetve, ahol van egy megtámadott fél, ott beszéljünk úgy, hogy van egy megtámadott fél, meg van egy támadó. Na de amikor tényleg ennyire végletekig el van víve, nem is tudom, mert már nem csak a retorika, akkor hogy tudunk erről úgy beszélgetni, hogy közben nyilván egy csomó minden fontos dologról kéne beszélnünk, nyilván nem a ráció talaján állunk ilyenkor. Egyáltalán mi az, ami most így szembe jön velünk, mind a törvény formájában, mind ezekben a listákban, és úgy általában most a kormányzati kommunikációban.
Ennek tényleg van egy, vagy talán több mélyebb rétege, és majd beszéljünk erről, de azt valóban szerintem is érdemes előre bocsátani, hogy aki a médiában bármilyen formában dolgozik, annak nem az az ambíciója, hogy a médiában dolgozó emberek a médiában a médiáról beszéljenek. Tehát ez egy kényszerhelyzet, sajnos ennek vannak hagyományai, tehát több fordulós médiaháborún ment keresztül az ország az elmúlt 3-3 és fél évtizedben, ennek különféle értelmezései vannak, ugye ez is nyilvánvaló, a Fidesz-szel ma szimpatizálók, fogalmazunk így, személyükben vagy az elődeik ugyanúgy beszéltek a média helyzetről, és a 90-es években vagy a 2000-es években, és ez szemmel láthatóan politikailag kifizetődő volt a számukra, tehát nem lehet azt állítani, hogy ez feltétlenül visszhangtalanul marad a közvéleményben, és az, amiről meg, vagy ami miatt mi beszélünk a médiáról, az annak az oka, hogy itt ez a törvény, ez az ellehetetlenítési törvény, vagy önkényvédelmi törvény, ahogy Krekó Pétertől hallottam ezt, vagy listázási törvény, vagy jegyzéktörvény, vagy putinizálási törvény, sokféleképpen lehet nevezni, csak átláthatóságinak nem. Hát ez egy tartalmi cenzúrát vezet be a magyar médiában, és nem az történik persze, hogy egy konkrét vélemény miatt egy konkrét sajtóterméket megszüntetnének, de meghatározott témákban kifejtett, vagy akár csak nem csak kifejtett vélemény, hanem leírt tények miatt, amelyeket a kormány nem kíván elismerni, a gazdasági működés ellehetetlenítése a célja ennek a törvénynek. Hát ez a cenzúra egyik fajtája, és az a tevékenység, amit folytat a szabad média, hogy közread tényeket, és közread a kormánnyal kritikus véleményeket, ez egy teljesen normális működése a sajtónak, és ha ez nem lesz, ez hiányozni fog, nem csak azoknak, akik a médiában dolgoznak.
Igen, és hát azt jegyezzük meg, amit Unger Annával is két héttel ezelőtt itt beszéltünk, hogy egyébként nem csak újságírók, meg nem csak sajtótermékek által kifejtett véleményről van szó. Ugye a törvény maga az úgy fogalmaz, hogy a közvélemény befolyásoló. Na most akár egy valóban egy MTA professzor kutatási anyaga is lehet a közvélemény befolyásoló. Ugye most az a kormányzati érv, és előjött ez már Gulyás Gergelynél is, Lázár Jánosnál is, hogy hát abban úgy látom, hogy teljes egyetértés van, mondják ők, hogy külföldi támogatást ne kaphasson, illetve külföldi pénz ne befolyásolhassa a magyar közbeszédet. Teljes egyetértés van ebben. Hiszen itt ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk jönnek, nem tudom én, ilyen-olyan ország kémei, és adnak pénzt, hogy te ezt és ezt mond, hanem szó van pályázati pénzekről, uniós forrásokról, YouTube-ról beszerezhető bevételről, szóval nagyon sokféle pénzről szó van. Kijelenthető az, hogy a magyar társadalomban egyetértés van abban, hogy csak magyar forrásból működhető vélemények hangozzanak el.
Én nagyon szívesen belemegyek érvek elemzésébe, csak itt nincsenek érvek. Egyrészt ugye bizonyítani kellene azt, hogy okozati összefüggés van a nyilvánosságban elhangzó tények és vélemények, valamint külföldi források között, és hogy van valahol egy ilyen utasítási központ, ahol a pénz juttatásaért cserébe ezt vagy azt elvárják. Ezt azért nem lehet bizonyítani, mert nincs ilyen. És maga ez a törvény szöveg is ugye azt mondja, hogy te, ha nem tudom ezt pontosan hogyan fogják végrehajtani, de ha te bármikor, bármilyen formában külföldi finanszírozásban részesültél, ami tényleg lehet egy uniós pályázat, lehet egy egyetem esetében is, egy kutatási pénz, az egész magyar tudományos élet egyébként európai kutatási forrásokból él, vagy lehet egy külföldi vásárló, akinek hát külföldi forrásból származik a jövedelme, tehát egy magánember, akkor te azzal már is külföldi befolyás alá kerültél, és egy konkrét cikked, vagy ezt sem tudom pontosan, hogy fogják vizsgálni, mi lesz ezeknek a listáknak a szerepe, és akkor egy konkrét cikkedről már is azt feltételezhető, nem is feltételezhető, állítható, hogy az külföldi befolyásra íródott. Most, hogy mi az összefüggés egy EU-s kutatási program és mondjuk az ukrán háborúval kapcsolatos állásfoglalás között, illetve itt vannak felsorolva nagyon tág területek, tehát nagyjából a minden, ami ide tartozik, ilyesfajta bizonyításra nem is szorítja rá azt a, még csak nem is hatóságot, hanem hivatalt, a törvény, amelyet itt megnevez, és a kormány ennek alapján fog hozni döntést. Szóval nincsen semmi magyarul, semmiféle tényleges megalapozottság nincs. Kialakítottak egy szándékosan nagyon laza jogi keretet, amiben bármi belefér, ami nekik nem tetszik. Igazából ez erről szól, és valójában én nem is nagyon látom, Róna Dániel ismertetett szerda délután Kovácsik Tamással együtt egy kutatást ennek a törvénynek a közvéleménybeli megítéléséről, és a Róna Dániel mondta el azt, hogy igazából a közvélemény reakciójából is az látszik, hogy a kormány nem nagyon törekszik, hogy így érvekkel lássa el a saját követőit, nem, egyszerűen nem ez a célja. Az a célja, ami bele van írva, amit látunk a saját szemünkkel, hogy minél szűkebb legyen a kormány által nem kontrollált véleménynyilvánításnak a lehetősége, és hogy a saját megmaradt követőinek bebizonyítsa azt, hogy minden bajnak az a forrása, hogy itt külföldről finanszírozott emberek fejezik ki a véleményüket. Nekem mindig eszembe jut, Eszbíró Zoltántól hallottam, nem olyan régen egy előadást tartott, talán ez a Népszavának volt egy eseménye, és valahogy úgy fogalmazott a Oroszország, Ukrajna ügyeivel kapcsán, hogy ő azért gratulál annak a titkosszolgálatnak, amely 1 milliós tüntetéseket tud szervezni különféle fővárosokban, szóval, hogy teljesen abszurd azt feltételezni, hogy az embereknek nem lehet saját véleményük, és hogy nem a saját hétköznapi életben megtapasztalt problémáik miatt keresnek információt, és találják meg azokat a véleményeket, tényeket, amelyek egyeznek a saját élettapasztalatukkal.
Lázár János még arról is beszélt, mint egy állítólagos konszenzus a magyar társadalomban, hogy a média a negyedik hatalmi ág. Ugye ez egy ilyen közkeletű bevett mondat, talán a magyar nyilvánosságban Pokol Bélához köthető ennek a megjelenése, de hát ugye azt nem szokták szétszálazni, hogy a politika az közhatalom. A média, még hogyha hatalommal rendelkezik is, maximum véleménybefolyásoló hatalommal rendelkezik, de hát közhatalommal se én nem rendelkezünk. Erőszakszervezetek nincsenek a kezünkben, nem tudunk törvényeket hozni. Az, hogy milyen forrásból működik az egyik meg a másik, az már talán a leglényegtelenebb kérdés ebben az esetben. Ezt egy kicsit szét tudjuk szálazni, hogy igazából, vagy azt mondod, hogy ennek sincs értelme, mert ezek bedobott mondatok.
Hát inkább erre hajlok, és persze igazad van nyilván, hát ennek könyvtárnyi irodalma van, hogy a média hogyan befolyásolja a politika érzékelését egy társadalomban. Most azt is hozzá lehet tenni persze, hogy a média is éppen a maga válságának az évtizedeit éli, hiszen ugye az a szeriőz média, amely egy szerkesztői, komoly szakmai szűrőn keresztül megmutatja azt, hogy mik azok a releváns történések, amelyek zajlanak, kikutat tényeket, az nagyon súlyosan háttérbe szorul a legkülönbözőbb közösségi platformokon megjelenő véleményvezérek, influencerek mögött, és nagyon nehezen mérhetővé válik az, hogy mi a tény és mi az az értelmezés, ami megalapozott és el tud jutni ténylegesen az emberekhez, miközben nem tudom, 25 másodperces videókkal lehet óriási figyelmet kiváltani, amik között vannak nagyon szuperek, meg vannak teljesen alaptalanok. Szóval, hogy valójában pont 2025-ben arról beszélni, hogy a média az micsoda egy nagy hatalommal rendelkezik, amikor az egész média ezzel kilódik az egész világon, hogy hogyan tudja megőrizni ezt a véleményformál pozícióját, ezt önmagában is valahogyan, nem tudom, egy ilyen magyar megkésettségnek egy ilyen nagyon sajátos szimbólumoként lehetne értelmezni, tehát akkor ugye az is egy rétege egyébként a politika és a média kapcsolatának, hogy a politika az hogyan próbálja visszakorrigálni ezt a hatást, tehát hogy hogyan próbálja elérni azt, hogy a média úgy értelmezze őt, ahogyan azt ő szeretné, és hát éppen Magyarországon erről beszélni, erről én most nem is nagyon szeretnék hosszan értekezni, hát ezt mindannyian látjuk, hogy mit csinál a kormány a médiával. Szóval összességében én ezeket ilyen bedobott mondatoknak tartom, azt úgy látszik, hogy ott még nem jár a rendszer, hogy azt mondja, hogy de én egyszerűen szeretném, hogyha szűkebb lenne a nyilvánosság, és mivel ezt így ebben a formában nem mondják, nem tudják, vagy nem akarják kimondani, ebből adódóan ezeket a különböző körítéseket hozzáteszik, de attól még ez a törvény arról szól, amiről szól. Ez egy tartalmi cenzúrának a megvalósítása.
Meg most abban a csiki-csuki, hogy ez egyáltalán kinek a törvényjavaslata, a kormány nem is válaszol rá, hiszen mondják, ez egy fideszes egyéni képviselőben nyújtott javaslata, amihez aztán lehet, hogy sokan csatlakoztak. És minthogyha lenne abban is egy ilyen, majd várjuk meg, mit mond a köztársasági elnök, majd várjuk meg, mit mond az alkotmánybíróság, lehetséges-e, hogy felismerve azt, hogy ami például a Pride-dal nem feltétlenül jött be a közbeszédbe, hogy teljesen elvonja a tematizálást, és semmi másról ne beszéljünk, csak arról. Ez a szándék megvolt, de nem feltétlenül jött be. Itt tényleg, mivel minden egyes újságíró, aki a hírekkel foglalkozik, érintett, itt mintha bejött volna. És mintha lenne egy olyan szándék, hogy hát ha ez bejött, akkor jó sokáig maradjon is meg. Benne van-e a pakliba szerinted, hogy lehet, hogy jövő hét, vagy két hét múlva elfogadnak valamit, de aztán megy majd még ezzel a játék, föl és le lehet kerülni arról a listáról, amit benyújt a szuverenitásvédelmi hatóság, azt nem biztos, hogy elfogadja a kormány. Szóval, hogy ezzel szerinted meddig fogunk ilyen hosszú, akár gumicsontként, akár nem gumicsontként, de együtt élni?
Akkor erre három dolgot mondanék, és aztán alkalmas arra, hogy egy kicsit a mélyebb rétegeit lássuk ennek az egész történésnek. Az egyik az átláthatóság, ez a kevésbé mély része, ezt csak megjegyezném, hogy éppen ez, hogy most akkor konkrétan ki a benyújtó írta-e, és a csatlakozók mit tudnak erről a törvényről, és abban végül is mi lesz, hogy is nevezik ezt a törvényjavaslatot? Átláthatóságinak? Oké, talán ez mindent elmond arról, hogy hol van átláthatóság és hol nincsen. Tehát az, hogy Vitályos Eszter, aki mégiscsak kormányszóvivő, tehát visel valamilyen hivatalos pozíciót és csatlakozott ugye a benyújtóhoz, azt mondja, hogy lássuk majd meg, hogy milyen döntés hoz a parlament. Hát ő egy parlamenti képviselő, nem? Mi az, hogy lássuk meg? Még egy moziban ül? Vagy honnan figyeli ezeket az eseményeket? Én próbáltam fölidézni magamban olyan parlamenti szituációkat, amikor még tényleg működött a parlament. Most Isten nyugasztalja, Kósáné Kovács Magdáról nagyon nehezen tudtam volna azt elképzelni, hogy a Magda, akivel én egy személyes jó viszonyban voltam már a politikusi karrierjét követően, hogy ő bármikor egy törvényjavaslatról, amihez ő a nevét adta, azt mondta volna, hogy ő nem is tudja, hogy mi van benne, majd meglátjuk, hogy mi fog történni a parlamentben. Ő azt mondta volna el, hogy ő mit csinál bizottsági tagként, mit fog mondani a felszólalásában, milyen módosítót nyújt be. És még tudnék mondani sok-sok tucat olyan valódi országgyűlési képviselőt, aki erről beszélne, amikor egy a nevére vett törvényjavaslatról tenne bármiféle kijelentést. És még azt hozzátenném az átláthatósághoz, hogy például civil szervezetek kapcsán, hát bárki megnézi, hogy hogyan gazdálkodnak civil szervezetek, és mondjuk Európai Uniós pályázatokon, ha indulnak, milyen elszámolási kötelezettségük van, szerintem ezeknél átláthatóbb működés nincsen. Tételesen el kell számolniuk minden tevékenységről, és minden felhasznált euróról, illetve itt forintban elköltött kiadásról, mert le kell jelenteniük a támogatáshoz tartozó ellenőrző okiratokban, hogy ők mit végeztek. Tehát nyitott könyv az egész, ezek ráadásul nyilvános adatok. Szóval, hogy az egész teljesen álságos, miközben hát én arra is emlékszem, amikor valamelyik, már nem tudom melyik, egyetemi tüntetési körben, például Léder András a Helsinki Bizottság nevében mutatta be azt, hogy milyen jelenti, hogyan tesznek eleget a civil szervezetek a gazdálkodási jelentési kötelezettségüknek, és még a Helsinki Bizottságnak volt egy könyvnyi lejelenteni valója és részletezettségű költségvetést igazoló dokumentum sora, addig a CÖF-nek volt egy A4-es papírja. Szóval tényleg, jó, ennyit talán az átláthatóságból.
Bocsánat, akkor csak egy lábjegyzetet hagyd tegyek itt, csak szintén a kormányinfón Gulyás Gergelyt tegnap talán a 444 újságírója kérdezte arról, hogy a harcosok klubja finanszírozása és a kormány Vox 25 finanszírozása hogy csúszik egybe, csak az átláthatóság kedvéért, és hát igazából nem tudjuk, hogy hogy csúszik egybe, látunk kormányzati hirdetéseket, nem kormányzati eseményeken. Csak egy lábjegyzet volt ehhez, mert talán a CÖF-hez hasonló ez.
Igen, hát a Moszkva tér című filmben mondja a történelmi tanár, hogy ennek a 8. törvénykönyvnek a valóságtartalma elképesztően magas, de azért teljesnek nem, vagy 100%-osnak nem mondanám, mondja Kovács Zsolt. Szóval, hogy valami ilyesmi, szóval az Gulyás Gergely kormányinfónak a szárazanyag tartalma az viszonylag alacsony, egyébként Ruf Bálint mellettem ülve a Partizánban vetette föl először ezt a problémát, hogy régen legalább lepapírozták azt, hogyha a kormánynak volt egy kampánya és odaadja a Fidesznek, akkor legalább jelképesen volt ott valamiféle legalizálás ennek, és hogy most már erre sem vannak. Na jó, ez volt tehát a megjegyzés, csak a mélyebb rétegek. Egyrészt igen, persze van egy provokatív elem ebben, azt hiszem, Törgyesi Péter úgy fogalmazott, hogy ilyen túltöltöttsége a témának. Tehát igen, van egy ilyen provokáció, beleprovokálni a szereplőket, akik a médiában megszólalnak, mert mondjuk ők csinálják a médiát, és beszélnek saját magukról, és akkor egyrészt elő lehet állítani azokat a szokásos játszmákat, amelyekben vannak ezek a városi balib izék, akik beszélnek ilyen nem a hétköznapi élet ügyeiről, vagy azokhoz kapcsolódó témákról, és ez a kormánynak nagyon kényelmes, mert ezeket a kultúrharcos pozícióit föl tudja mutatni. Hogy ez beválik-e önmagában, szerintem ez egy kérdés. Ugye én egy kutatást ismerek, amit említettem, a Partizán, illetve pontosan ez két kutatás volt, ha jól értelmeztem, mert volt egy több másik médium által megrendelt másik kutatás. Ezeknek azért az a konklúziója, így két héttel a törvényjavaslat benyújtását követően, hogy a társadalom nagyobb része, amelyik hallott róla, az kifejezetten rossznak tartja ezt, tehát bőven 50% fölött. Nyilván a kormánypárti szavazók támogatják, és valóban erre alapozva mondta Róna Dani azt, hogy ő azt feltételezi, hogy egyszerűen ez a cél. Tehát a meggyőzési cél az nem az, hogy hitessék el sokakkal, hogy ez jó, hanem inkább az, hogy egy további ilyen fölspannolása történjen a kormánypárti szavazó tábornak, ugye a harcosok klubja is, vagy talán erről is lesz szerencsénk beszélgetni, ugye leginkább ezt célozza. Ennek ugyanakkor van egy másik oldala, az nevezetesen, hogy hát azért arra is ráirányítja a figyelmet, hogy ezek szerint a kormány sem a hétköznapi ügyekről beszél. Ugye az Orbán rendszernek egy... A kormány kritikus oldalon nagyon gyakran el nem ismert képessége volt, én azt gondolom bő egy évtizeden keresztül, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy kötésig áll a magyar valóságban, hát egyáltalán nem kelti a kormány azt a benyomást, hogy kötésig áll a magyar valóságban. Valójában az történik, hogy mindent elkövet, csak ne kelljen a magyar valóságról beszélni. És akkor most lehet a nyugdíjas áfa visszatérítésnek ezt a hirtelen visszaszívását mondani, ugye ez úgy tűnik, mintha az árés stoppok, vagy mi a csodák ezek, profit sityakok sem nagyon működnének, hogy igazából a nyugdíjemelés is, ami ugye egy fontos témája a kormánynak, hát eléggé, hogy is mondjam, takaréklángon megy, és miközben Farkas Zoltán kiszámolta, hogy ebben a költségvetésnek nevezett valamiben, amit benyújtottak 2026-ra vonatkozóan, 3000 milliárd forintnyi elosztható pénz van. Valójában én azt gondolom, hogy már az elosztandó pénznek egy jelentős részét is fölcímkézték, szóval, hogy ennél talán egy picit annyiból kisebb a mozgástér, hogy már plusz döntéseket nem lehet annyi mindenről hozni, de összességében a helyzet, de nem becsülném ezt alá ezzel, egy összességében mégiscsak az a helyzet, hogy hát a kormány az, amelyik, mint ördög a tömjén füstöl, fél attól, hogy a hétköznapi problémákról kerüljön szó, és akkor innentől kezdve viszont szerintem az meg a politikai szereplőknek a döntése, és valójában ugye itt a média válsághoz, ha visszakapcsolok, hogy ez egyáltalán csak a médián múlik, hogy akkor milyen üzeneteket juttatnak el a most fönnálló hétköznapi valóságról, és én azért látok törekvéseket arra, hogy egyébként a médiában is látok erre vonatkozó törekvéseket, hogy ne csak saját magáról beszéljen a média, és politikai szereplők is próbálnak másról beszélni. És bocsánat, nem akarom nagyon elnyújtani, csak még egy dolgot akkor hozzá kell ehhez tennem, hogy közben meg, szóval én igaznak láttam ezt a provokáció ügyet, és tartom azt, hogy ezek a politikai magyarázatok, ezek mennyire üresek, mert hogy nem magyarázatok a kormány oldal részéről, de azért ugye ennek van egy olyan része, ami tényleg az, amit látunk, és ez valóban egy ilyen, ugye most sokan mondják megint a vörös vonalat, meg a szintlépést, Szilágyi Ákos beszélt arról a Partizánban, hogy ha egy rendszer, egy önkényuralmi rendszer érzi a rendszerváltás lehetőséget, akkor még azt megteheti, hogy előre menekül és saját maga vált rendszert. Tehát egy ilyen fél elnyomásból át tud menni egy teljes elnyomásba, és igazából ennek tulajdonképpen ennek van szakirodalma, én azt kerestem most visszakészülve erre a beszélgetésre, hogy 2018. decemberében, amikor zajlottak a rabszolgatörvénnyel kapcsolatos tüntetések, akkor nekem azt tűnt föl akkoriban, hogy mennyire váratlanul az addigiakhoz képest erőszakosan lépett fel a rendőrség a tüntetőkkel szemben. Hát igazából ugye a Fekete Győr András mandátum megfosztása, vagy Varjú Lászlónak ugye az MTVA székházban való megrángatása is hát ahhoz az időszakhoz kapcsolódik vissza, és akkor történtek más dolgok is, ott voltak nagyon durva, indokolatlanul durva a rendőri előállítások, szórakozó helyeken, rendőrségi razziák, tehát mintha egy ilyen kiélesedés felé tartott volna akkor is a rendszer, tehát hogy ez úgy benne volt, és engem akkor azt foglalkoztatott, hogy ez micsoda, hogy egy harmadik megnyert választás után erre miért van egyáltalán szükség, és most megnéztem, hogy miket olvastam, meg miket írtam annak idején, és nem a magam okosságát akarom senképpen sem kiemelni, mert mondjuk Unger Anna, vagy Filipov Gábor, vagy Tóka Gábor írásai, meg a tanácsaik, hogy miket kell olvasni, voltak valójában ebben iránymutatók, és egy amerikai kutatónak az akkor megjelent szövege kapcsán, meg más szövegek kapcsán írtam valami ilyesmi, és tényleg nem fogom magamat felolvasni, de hogy az a lényeg, azt írta Christopher Countersról van szó, hogy ezek az autoriter, ezek a modern autoriter rendszerek, ezek meglepően borulékonyak, ám de pont a borulékonyságukra ők maguk is reagálva tudnak olyan változásokat előidézni a saját működési módjukban, hogyha egyre kevesebben bíznak egyrészt a választásban, mint legitimációs forrásban, ami megerősíti a rendszert, illetve egyre inkább ők maguk azt érzik, hogy el lehet veszíteni egy ilyen választást, akkor a választás annyiból a háttérbe szorul, nem feltétlenül nincs választás, de az egészet annyira ellehetetlenítik, hogy be lehessen vezetni más legitimációs forrásokat, és most ezt ide felé olvastam, például azt mondja, ha mondjuk valamilyen válság kapcsán a keménykezű beavatkozás igazolható, vagy rendelkezésre áll például a nemzeti függetlenség megvédésének hitelesítő ereje, akkor a versengő autokrácia átfordulhat a teljes önkénybe.
Szuverenitás védelem.
Hát igen. Ezt a mondatot én írtam 2018. decemberében, de még egyszer mondom, ez nem az én okosságom, csak ez a leszűrt tanulságom volt több tanulmány elolvasásából, hát nem ez történik valójában. És úgy tűnik, hogy akkor ezeket az eszközöket nem kellett kiélesíteni, most meg ki kell élesíteni, és valójában, amiről mi beszélünk, abban az az igazán nagy bizonytalansági faktor, hogyha ez tényleg egy szintlépés, ez kicsit olyan, mint a, bocsánat, a profán példáért, ha valaki, nem tudom, nézte, Wes Craven sikoly horrorfilm trilógiáját, akkor abban a trilógiában mindig van egy rezonőr, aki elmondja, hogy mik a horrorfilm szabályai. Ettől nagyon vicces az egész. És a harmadik részben, amikor rájönnek a szereplők, hogy ez egy trilógia, akkor a rezonőr ismerteti, hogy a trilógiában az a helyzet, hogy megszűnnek az addigi szabályok érvényesek lenni, tehát még akár a főszereplővel is olyasmi történhet, ami addig nem történhetett, hiszen neki végig kellett menni a trilógián, vele nem történhetett baj, de ha ez egy trilógia, akkor itt mások a szabályok. Szóval magyarul, bocsánat, a profán, de talán megvilágító erejű párhuzamért, szóval, hogy nem tudjuk, hogy itt mi történik, hogy merre lépnek tovább, és hogy a provokáció az meddig megy el, hogy mik a szándékok, hogy egy társadalmi felfordulást szeretnének előidézni, amire hivatkozva a nemzeti függetlenség megvédése kapcsán még az eddigieknél is vészhelyzetet lehet hirdetni, vagy önmagában az, hogy egy tartalmi cenzúra révén kiiktatni a nyilvánosságnak egy jelentős részét, hogy egyáltalán ne legyen módja megjelennie bármiféle kormánnyal kapcsolatos ellenvéleménynek, szerintem ezt ma valójában nem lehet tudni. Egy szó mint száz, a dolog lényege mégiscsak az, hogy a kormány úgy látja, hogy ő nem tudja megoldani azokat a gondokat, amelyekkel ma a magyar társadalom küzd, és ezért a gondokról való vitának és megszólalásnak a formáit kívánja megszüntetni. Alapvetően erről van szó, és abban vagyok én bizonytalan, gondolom, hogy mások is, hogy pontosan meddig megy el ebben az ügyben a kormány.
A problémákról való beszélés vagy nem beszélés, ha beszél is, akkor viszont meg egész érdekesen keretezi, most már tényleg, tehát hogy ilyen parodisztikusan mindenért Ukrajna és az ukránok a felelősek. Most én is készülve a beszélgetésre pörgettem végig a kormány Facebook oldalát, meg a miniszterelnök Facebook oldalát, és gyakorlatilag nem találni olyan órát, amikor ne posztolnának valamit arról, hogy épp az ukránok, akik egyébként háborútban állnak, és szerintem a legtöbb erőforrásuk valószínűleg arra megy, és nem mondjuk a magyar belpolitikába való beavatkozásra, de tegyük föl, hogy háborús időszakban is nyilván titkosszolgálatok működnek, nyilván olyan országokkal szemben, akikről azt feltételezik, hogy mondjuk orosz érdekeket képviselnek, vagy nem teljesen mellettük állnak, lehet, hogy aktívabbak, én még ezt sem vitatom el. De ugye most ott tartunk, hogy szeptembertől például olyan számlát fogunk kapni, amire ráírják, hogy majd, hogyha az Unióba 5 vagy akárhány év múlva felveszik Ukrajnát, akkor az hogyan fogja a rezsiszámlákat befolyásolni? Vagy hogyha újabb szankciókat vetnek ki, az hogyan fogja mindezt befolyásolni? Ott tartunk, hogy a banki csalások 80%-áért az ukrán maffia felelős.
Ami most derült ki.
Ami most derült ki. Meddig fog, tehát arról beszéltünk múltkor mi itt, és akkor azt mondtad, hogy azért ne vitassuk el a hatásosságát annak, hogy az ellenségkép képzés az mindig is működött, most is működik, hogy a magyar emberekben van egy nyitottság az ukrán ellenességre, de hogyha ilyen erős dömpingben jön, akkor hol van az a határ, ahol átesik paródiába, és akár még a magban nem is, a Fidesz magban nem is, de mondjuk abban a 3 millió szavazóban, aki megvolt a 22-es választásnál, akik sok esetben a háborútól való félelem miatt szavaztak oda, azokban ez meg, hol van az a pont, ahol lehet, hogy nem a komolyan vehetőség fog dominálni.
Amit mondtál példaként, a rezsiszámlát, szerintem ez nagyon élesen megmutat egy különbséget a korábbi kormányzati kampányokhoz képest. Tudnélik, ugye amikor a csekre először, még talán 2013-ban ráírták, hogy ez azért ennyi, vagy azért lett ennyi, mert a kormány rezsicsökkentést vezetett be, akkor ugye a kormány, hát úgymond adott valamit az embereknek, nem menjünk bele abban, nyilván adófizetői pénzből van rezsicsökkentés, tehát ez nem Orbán Viktor ajándéka, de hogy egy elosztási döntés történt, és a csekre azt lehetett ráírni az első hónapokban, hogy ez azért kevesebb, mert a kormány így döntött. Most mit írnak a csekre? Hogy több lenne, ha valami történne, tehát nem arról van szó, hogy a 2022 nyári a rezsicsökkentést félig visszaszívó döntést megszüntetik, tehát már pénzt nem tud adni. Csak ráírja a csekre, hogy egyébként több lenne, hogyha majd, nem tudom, 5 év múlva fölveszik Ukrajnát. Szerintem ez egy nagyon komoly korlátja ennek a kampánynak. Hát korábban adott valamit, és azt mondta, hogy ezt úgy adta, hogy közben verekedett az ellenséggel, de lám. Most meg azt mondja, hogy... Tehát ez kicsit olyan, mint amikor az MSZP 3-szor vagy 4-szer akart eladni a 13. havi nyugdíjat. És már harmadszorra már nem volt olyan sikeres az eladás, meg negyedszer. Most jó, aztán végén vissza is vonták, de hogy addig is több kampányban ezt így emlegették, és azért ennek a hatásossága az lejjebb csúszott. Szóval szerintem ez egy nagyon komoly korlát, hogy oké, rendben van, de akinek az a baja az életében, hogy nem jön ki a fizetéséből, mert el vannak szállva az árak, és bármennyire ki lehet mutatni, hogy az átlagbérek hogyan növekednek, valójában ugye a medián bér az sokkal alacsonyabb, tehát sokkal többen vannak az átlag alatt, mint fölött, akkor ez a dolog így önmagában nem feltétlenül lesz hatásos. Szerintem ez egy nagyon lényeges változás. A másik dolog pedig az, hogy hol zajlik a küzdelem, az szerintem elég jól nyomon követhető. Egyrészt a különböző, mármint milyen választói csoportokért zajlik a küzdelem, ugye ezt tudjuk különféle felmérésekből, és például ennek a putinizálási törvénynek a fogadtatásáról szóló felmérésekből is az látszik, hogy itt van egy nagyon erős korosztályi törés, van egy ilyen települési törés, tehát tudjuk azt, hogy az idősebb, meg a kistelepülési, meg alacsonyan végzett, alacsony iskolai végzettségű szavazói csoportok, a fideszéi, akik ugyanolyan teljesjükű magyar állampolgárok, mint bárki más, tehát az ő meggyőzésük ugyanannyira fontos minden politikai erő számára, tehát nem ezt semmiképpen nem leértékelő hangsúlyjal mondom, csak azt állítom, hogy miközben a Fidesz nagyon jelentős erőkkel jelen volt még nem is olyan régen minden egyes szociológiai kategóriában, most azért van egy ilyen zsugorodás. Azon kívül vannak különféle érdekes jelek azzal kapcsolatosan, hogyan zuhant be a termékenységi arányszám, hogy hogyan zuhantak be a lakásépítések, tehát mennyire rosszak a mortalitási adatok. Ugye ezek mind, és mennyire negatívba fordulnak a demográfiai folyamatok mindennek a következtében. Ugye ezek azt jelzik, hogy a társadalom igen nagy része, döntő része nem azt éli meg, hogy ez a tervezhetőségnek a pillanata. És igen, a kormány persze elvégez egy politikai műveletet annak kapcsán, hogy a te rossz közérzeted az valaminek az oka, az valaminek a következménye, de azért ez egy egészen másfajta kampány, mint amikor a kormány csinál valami szuper dolgot, és még esetleg fölhabosítva, eltúlozva is azt a saját számlájára írja, és azt mondja, hogy ez azért következhetett be, mert én annyira jó vagyok. Ma nagyjából ugye a kormány azt kell, hogy elmesélje az embereknek, hogy ők azért érzik ebben a pillanatban rosszul magukat, mert egy év alakult párt 3 éve föltartóztatja az uniós pénzeket, és azért érzed ma magad rosszul, mert majd 5 év múlva föl fogják venni Ukrajnát. Tehát erre épül ma a kormányzati kampány. Én továbbra is azt állítom, hogy ez sokakat elér. Szerintem látszódik az, ugyancsak a Policy Solutions-nek a kutatásából látszik, hogy például a gazdasági közérzet a fideszes szavazók körében javult tavaly novemberhez képest. Márciusi volt a Birnai Andrásnak ez a mostani mérése. Nem tudom, hogy ez most is így van-e, most, hogy le van fújva a fantasztikus év. Tehát akkor még volt egy olyan várakozás, hogy jók lesznek az első negyedévi adatok. Tehát lehet, hogy ez most másképpen van, ezt nem tudom, de az ősz végi, meg ezek a márciusban fölvett adatok, ezek azt mutatják, hogy a Fidesz szavazókat sikerült felspannolni, de én azt gondolom, hogy ez pillanatnyilag ennyi. És akkor van ugye még egy csoport, és ez is kiderül ebből a nagyon értékes kutatásból, az Orbán 15 kutatásából, a Policy Solutionsnek, hogy van egy olyan ma még pártot, vagy ma már, ezt is így kéne mondani, tehát egy olyan bizonytalan pártválasztásában bizonytalan része a magyar társadalomnak, amely a probléma leírást illetően egyértelműen a kormánykritikusokhoz áll közelebb, de a várakozásait illetően, hogy ki tudja a bajokat megoldani, még mindig inkább Orbán Viktort látják a jobb megoldásnak, mint Magyar Pétert. Én erre azt mondanám azonban, hogy ez az éremnek két oldala van, mert ezeknek a bizonytalanoknak egy igen jelentős része a számosságból következően 2022-ben bizonyára Fidesz szavazó volt. Uh-huh. Tehát de, miközben
bocsánat, de hogy ez csak a bizonytalanokra vonatkozik, csak mert a pont ebben a kutatásban igen. Viszont az derül ki, hogy összességében, tehát a megkérdezettek összességében pedig a legtöbb témában most már Magyar Pétert és nem Orbán Viktort látják alkalmasnak a probléma megoldására.
Ami éppenséggel alátámasztani látszik azokat az egyéb más közvélemény kutatási adatokat, miszerint a Tisza párt előnyben van. Hát feltehetően akkor az elégedetlenség, ha ennek van egy pártos megnyilvánulása, akkor annak ott kell tartózkodnia. Tehát van egy bizonytalan szavazói réteg, amely ezek szerint még meggyőzhető a kormány számára, de szerintem ez egy óriási kérdés. Egyrészt szerintem nagyon jelentős az, amire utaltam az előbb, hogy itt azért van egy trend, tehát hogy ők eljövőben vannak a Fidesztől, csak nem biztos, hogy átmennek máshoz. Uh-huh. És a Fidesznek most pillanatnyilag annyi az ajánlata a számukra, hogy Ukrajna hibás mindenért, de igazából a rezsiszámlán csak a feliratot szánják nekik, de nem egy újabb kedvezményt. És nem a megoldást. És ebből adódóan nem tudom, hogy ennek mi a következménye, vagy mi a kifutása, de én ebben nem látom a trend megfordításának a lehetőséget a kormány részéről. A lassítását, igen, ami lehet, hogy elég sok mindenre a kormányzatnak, de ebből nem következik a megfordításnak az esélye.
Szerinted mennyi következtetést lehet levonni a közhangulatra nézve abból, hogy a Lázár infókon, vagy ezeken a kivonulásokon mi történik? Ugye most több olyat lehetett látni, ahol ugyan Lázár János a végén úgy foglalja össze, mintha ő áldozati szerepbe kerülne, de hát azért az áldozati szerepen túl, vagy azon, hogy valóban van, aki rendszeresen trombitával követi, és nem biztos, hogy mondjuk ő az általános közvélemény kifejezi.
Valószínűleg nem.
De hogy maguk a kérdések, amik sokszor nagyon releváns kérdések, teljesen hétköznapi állampolgári problémákat vetnek föl. Nyilván sokszor előkerül a devizahitel, a megélhetés. Nagyon sok fiatal megy azzal oda a vidéki városokban, hogy élhetetlen az a közeg. Miskolcon is több olyan kérdést kapott Lázár János, hogy hát ő maradna, de hát diplomásként hogy maradjon itt? És nagyjából annyit tud neki mondani Lázár János, hogy hát Pesten se jobb, mert itt meg drága az ingatlan. De hogy mekkora következtetéseket lehet levonni ezekből? Mennyire mondjuk a közvéleménykutatásokat megerősítő vagy cáfoló?
Az elmúlt években a már említett Ruf Bálint, illetve Juhász Attila írtak, beszéltek arról, hogy a rendszernek tulajdonképpen 3 szilárd pillére van. Az egyik valamiféle gazdasági növekedés, gyarapodás, ami eljut az emberek, a családok, a háztartások szintjére. A másik az a politikai stabilitás, amit én úgy fordítottam le magamnak, hogy az emberek összekötötték a saját szerény vagy látványos gyarapodásuknak az esélyét a politikai hatalom stabilitásával, és a harmadik pedig a Hát pedig az alternatíva a hiány. Uh-huh. És ennek az utóbbi kettőnek szerintem a másik oldala, mert az előbb is az éremkiltoláról beszéltem, ennek a másik oldala az egyfajta ilyen politikai neutralizálás, vagy egy ilyen apátia, vagy a politika, a politikába való beszállás irrelevánsá tétele. Tehát, hogy minek? Minek, hiszen a hatalom stabil, úgy sincsen alternatíva, ki mehetsz tüntetni, de hát nem áll mögéd senki. Ha tanár vagy, akkor nem jönnek az orvosok, ha orvos vagy és tüntetsz, vagy nővér, vagy ápoló, akkor nem jönnek majd a tanárok, amikor tüntetni kell. És hogy az egész úgy is szétporlik, feleslegesen válasz kockázatot, hagyd a fenébe az egészet. Én nyilván nem tudom megmondani, és a kérdésed is erre vonatkozik, hogy le lehet-e, nem tudom, szociológiailag értelmezhető következtetést vonni abból, hogy 50-en vagy 100-an vagy 150-en vannak ott Lázár Jánosnak a gyűlésein, és abból megszólalnak 20-an, és akkor ebből mire kell következtetni, de talán arra az egy dologra lehet következtetni, hogy úgy tűnik, hogy van egy olyan része a magyar társadalomnak, amely úgy gondolta, hogy vagy érdemes ezt a kockázatot vállalni, vagy annak van, mármint a megszólalás, a nyilvános megszólalás, akár egy miniszterrel szemtől szembeni konfrontálódásnak a kockázatát vállalni, vagy ők úgy ítélték meg, hogy sokkal nagyobb kockázat az, hogyha nem változik semmi. És annál kisebb rizikó, hogyha ők mondjuk legalábbis ennyi, ez olyan kevés egyébként, rizikót vállalnak, hogy nekiállnak vitatkozni Lázár Jánosról. És erre persze lehet mondani mindenféleket, amiket ő mond, hogy buszosztatott, meg nem tudom, Budapestről vagy más városokból odaérkező tiszás aktivistákról van szó. Hát eddig nem tűnt föl, hogy más, ha így is van, hogy más pártoknak lennének ilyen hadrafogható, nagyon aktív aktivistáik, akik ennyire nyíltan mernek konfrontálódni a Fidesszel. Talán Lázár János azon okosabb politikusok közé tartozik, akik esetleg nem hiszik el azokat a mondatokat, amik kijönnek a szájukon. Tehát egy politikus saját magát tudja a legjobban becsapni. Tehát ha ő el is hiszi azt, amit mond, hogy ezek csak ilyen felbérelt emberek, vagy nem tudom, Ukrajnából irányított Tisza aktivisták, akkor leginkább saját magát veri át, mert én azt gondolom, hogy valamilyen mértékben ez pont egy olyan közvéleménybeli változásnak a lenyomata, hogy úgy tűnik, hogy ez az apátiában tartási stratégia, ez a végéhez ér.
Uh-huh. Beszéljünk még egy fontos dologról, ami egyébként nyilván mindent átsző most, és ebben is a békepártiság, a harciasság, a ki hozza el a nyugalmat, és ki tartja fent a háborúskodást, magyar és magyar között, itt a mi kis Kárpát-medencénkben. Ugye egyrészt beszéljünk akkor ennek kapcsán a Harcosok klubjáról, és beszéljünk ennek kapcsán Magyar Péter 1 millió lépéséről, ami az egyik, az deklaráltan, hát a nevében is ott van, hogy egy nagyon harcos, mi most beszállunk az internetekbe, vagy nem tudom hova. A másik pedig, hát mindenképp például az egy a zászló visszavétele, egy ilyen határokon átnyúló, fogjuk meg egymás kezét, szimbolikát felmutató esemény. Mennyire van ez így az emberek fejében szerinted, vagy attól, hogy egyszerre zajlott, mennyire hozta azt a képet, hogy van egy harcos és van egy békepárti?
Hát szerintem van egy összevethetősége tulajdonképpen véletlen hozta úgy, hogy ez a két dolog egyidejűleg zajlott, hiszen ugye a Magyar Péternek a nagyváradi menete vagy sétája az ugye Orbán Viktornak a tihanyi beszéde miatt találódott ki, ahol ugye a magyar miniszterelnök egy nacionalista román elnök jelöltet biztosított támogatásáról, nem azzal a mondattal, hogy én támogatom ezt az elnök jelöltet, csak éppen véletlenül őt idézte elég hosszan egy teljesen másról szól egyébként egy szent helyen tartott beszédben, anélkül, hogy megemlítette volna, hogy van egy másik elnök jelölt, és most a kormány úgy csinál, mintha ő végig a Román egy Magyar Demokrata Szövetség álláspontját támogatta volna, tehát ez nem így van. És Magyar Péter ebben az ügyben tehát azt a helyzetfelismerést váltotta át egy politikai cselekedetre, hogy itt a szó legszorosabb értelmében belegyalogolhat a Fidesz egyik alapvető témájába, és ez nem is a határon túli magyarság önmagában, hanem a nemzetről szóló közbeszéd irányítása, és annak a monopóliumnak a megtörése a szándéka, hogy ebben az országban, most nem akarom nagyon bonyolítani, Orbán Viktor mondja meg, hogy ki tartozik a nemzethez, és hogy ez nagyjából a politikai táborhoz való tartozással egyenlő, a nemzethez tartozás, és az, ahogyan Magyar Péter ezt a tihanyi beszédet kihasználva demonstrálta, hogy itt van egy képmutatás, hogy itt van egy minimum megvitatandó probléma, és utána hangsúlyozottan, ahogy egyébként eddig is, de most talán még inkább használja a nemzeti jelképeket, tehát amikor nem tudom, kalotaszégi mellényben, meg nemzeti zászlóval a kezében, amelyen nemzeti színű szalagok vannak, és mögötte van egy nemzeti színű molinó, és közötte és a molinó között nemzeti színű zászlókkal álló hívek vannak. Szóval, hogy hát ez annyira nyilvánvaló üzenet arról, hogy ez nem csak a tiétek mondják a kormánynak, vagy mondják a kormányt kritikátlanul támogatóknak, hanem nekünk ugyanúgy jogunk van használni ezeket a jelképeket. Szóval, és mindez történik, igen, szóval, hogy ez a szimbólum visszavétel, ennek a szándéka szerintem nagyon látványos, és a magas sétálás egy nagyon érdekes politikai konstrukció egyébként, vizuális hatásában is nagyon, nagyon érdekes, ugye, és ez a véletlen egybeesés tulajdonképpen, nyilván nem tudták, hogy lesz egy harcosok klubja rendezvény, hogy Magyar Péter sétál az országban, a Bálint szerint átmegy, meg Kovácsik Tamás szerint átsétál 20 kelet-magyarországi választókerületen, aminek azért van jelentősége, hasonlít a szerb egyetemisták Belgrád Újvidék közötti sétájára, amiről nekem Pressburger Csaba mondta, hogy hát ugye az ottani MTV-át fogyasztó emberek, szintén döntően idős, kis településeken élő emberek azt látták, hogy jönnek ezek a tévében mindenféle szörnyűségekkel leírt diákok, és hogy azt mondta erről a Csaba, hogy hát ezek a mi gyerekeink, ismertek rájuk az emberek, hogy hát ezek pont ugyanolyanok, mint a mi unokáink, nokdacu ők azok. És hogy ennek egy egészen más fajta politikai hatása van.
Erről Magyar Péter is beszélt egyébként, hogy volt több olyan találkozása, aki úgy ment oda hozzá, hogy maga ilyen-olyan, és amikor 10 perce beszélgettek, és akár meghallgatta és válaszolt, akkor ha nem is vált azonnal Tisza szavazóvá, de lehet, hogy árnyalódott az a kép, amit addig csak a médián keresztül látott.
Igen, és ezt nyilván nem tudjuk megmérni, hogy ez hány ember. Egyáltalán az árnyalódás az egy olyan dolog, amit nagyon nem akar a kormánykoalíció, semmiféle árnyalódás ne legyen, és én nyilván nem gondolom azt, hogy egyenként 7 millió, nem tudom, 700 ezer választópolgárt meg lehet győzni Magyarországon, ez nyilván nincsen így, de hát minden egyes ilyen alkalom, ami a személyes találkozás élménye, ráadásul egy ilyen nagyon intenzív, és nagyon bizonyos értelemben nagyon ilyen nem konvencionális média esemény, tehát ugye végig lehetett követni, hogy hogyan megy Magyar Péter, és szerintem meghökkentő nézőszámok voltak ezek alatt, a videók alatt, valószínűleg sokan bekapcsolták, és ment egész nap, és néha ránéztek, mert egyszerűen érdekelte őket, hogy ott mi fog történni, szóval valahogy úgy elkanyarodik abból az irányból ez a fajta kommunikáció, amit a kormányzat szeretne, és pont ugye ez pont egyfajta válasz arra a ellehetetlenítési törvénnyel kapcsolatos provokációra, hogy hát tulajdonképpen erről beszélünk, de teljesen más módon beszélünk ezekről a problémákról, és akkor ott van ugye ez az időbeli egybeesés, a harcosok klubja, ami tényleg egy ilyen, nem tudom, MLM-es motivációs tréning, egy szcientológus kongresszus és Grósz Károly fehér terroros beszédének egy ilyen nagyon sajátos kombinációja volt, egy az egész eseményről így lelógó Orbán Viktorral, ugye ott mindenféle headsetekkel, meg utcai ruhában jövő menő, ordibáló felszólalókkal, és akár utána a modernitás jegyében és vizuális és digitális megújulás jegyében odaállították Orbán Viktort egy pulpitos elé, és ugyanúgy felolvasott egy beszédet, ahogy mindig föl szokott olvasni, hogy ez mennyiben keltette a megújulás benyomását, ezt tényleg mindenkire rábízom. Lázár János egyébként szerintem a mondataival is sokkal inkább ráérzett arra, amit mondania kell, ugye, amikor azt mondta, hogy nem tudom, hogy ez jogdíj problémákat fölvette, hogy a Roxette slágernek a címét átfogalmazta, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre. Ez szerintem azért volt egy a maga szempontjából okos politikai mondat, mert ugye ez pont azokra a bizonytalanokra célzott, akikről beszéltünk néhány bekezdéssel ezelőtt, hogy akik érzik, hogy baj van, de még egyáltalán nem hiszik el, hogy Orbánnál jobban tudná ezt bárki csinálni. A Lázár hozzájuk beszélt, hogy Orbán Viktor ezen az eseményen kihez beszélt, ezt én nagyon nehezen tudnám meghatározni. Hát nyilván ahhoz a kemény maghoz beszélt, fideszes kemény maghoz, amelyik tűzön vizen keresztül amúgy is Orbán Viktor után megy, legfeljebb most egy részük el van bizonytalanodva. És igazából, mintha tényleg most csak ezt tudná produkálni a Fidesz. És itt az is a kérdés nyilván, hogy ez a mag, ami biztos nem kicsi továbbra sem, de van elég nagy ahhoz, hogy önmagában az ő feltüzelésük versenyképességet, vagy nagyobb versenyképességet teremtsen a Fidesz számára, miközben a bajok nem oldódnak meg, ami miatt előállt ez a kritikus helyzet, és hát így függ össze szerintem az első témánkkal mindez, hogy hát a bajokról való beszédet kell akkor valahogy kiszorítani, meg az ezeket a bajokat megjelenítő nyilvános szereplőket, akik között vannak civil szervezetek, a legkülönbözőbb területeken dolgozó emberek, akik egyszerűen csak elmondják, hogy mit tapasztalnak, és hát nyilván vannak politikusok is tőlük teljesen függetlenül, akik pedig a választási küzdelemre készülnek. Tehát, hogy az ő kiszorításukkal lehet hát szűkíteni azt a támadási felületet, ami most nagyon is rajta van a kormányon.
Még egy kicsit visszatérve Magyar Péter Nagyváradon elmondott beszédére, meg a menetre, ugye most nagyon hangsúlyos nála már régóta retorikailag az, hogy meg kellene haladni ezt a polgárháborús hangulatot, hogy kellene egy nemzeti összefogás, hogy kellene egy új nemzeti szerződés, amit egy társadalmi szerződés. De mindez elhihető-e, és folytatható-e párhuzamosan azzal, hogy közben van retorikailag az út a börtönbe program, a számonkérés, az elkergetés, az elüldözés, a szuverenitásvédelmi hatóságot majd behintjük sóval. Tehát, hogy kettős, hisz nyilván közben, miközben békét ajánl, a saját szavazóit egyébként megtüzelni is kell, illetve nyilván van egy elszámoltatási igény is. De ez a kettő együtt hogy tud működni, hogy a vége egyébként akár majd tényleg az legyen, hogy ez a nagyon hosszú, évtizede tartó, folyamatos háborús hangulatban tartás, ez végre kisimuljon. És egyáltalán van-e egyébként valós társadalmi igény arra, hogy ez végre kisimuljon?
Hát ez az igazán nagy kérdés egyébként, hogy a politikai konstrukció, amit ajánl, az szerintem azért érzékelhető. Én nem tudom, hogy ez mennyire megy át, vagy mennyire lehet majd sikeres, pláne mennyire kivitelezhető, de amit ajánl, azt szerintem belátható, ugye azt mondja, hogy itt van 3000 rossz ember. És hogyha őket leváltjuk, meg elvesszük, amit elloptak, meg ebben az értelemben, ha büntetőjogilag számon kérhetőek, akkor büntetőjogilag is elszámoltatjuk őket, akkor béke lesz. Őszintén szóval én nekem inkább az a kritikám ezzel a megközelítéssel kapcsolatosan, hogy persze egy politikusnak ígérnie kell, és nyilván valamilyen megoldást kell nyújtania. Nekem ez egy kicsit túl népmesei, őszintén szóval, de hát én egy politikai elemző vagyok. De abból a szempontból működőképes lehet, hogy azt mondja, hogy neked nem lesz bajod. Van 3000 ember, akivel dolgunk van, és akik ezt a rendszert működtetik. Az összes többieket úgy tekintjük, akik nem tudom, kormányhivatalban dolgoznak, vagy bárhol, nem tudom, hogy hívják most őket, köztisztviselők, vagy micsodák, hogy hát ők ki voltak ennek ugyanúgy szolgáltatva, más poszton voltak, de hát mit tehettek volna, és a döntés, nem tudom, hogy számolódott ki, a 3000, őszintén nem tudom, de a 3000 embernek az elszámoltatása árán a többi 9,5 millió békét kap. Azért szerintem ez egy belátható üzenet.
És van szerinted valódi igény, társadalmi igény erre a békére?
Azért, igen, és azért jó a kérdés nyilván, amit tőled nem olyan meglepő, mert szóval valójában ugye van egy olyan tapasztalatunk, hogy rettenetesen utálja a magyar társadalom ezt a polarizációs feszültséget, közben meg mondjuk a legmagasabb választási részvétel 2002-ben volt, amikor ugye az akkori viszonyokhoz képest a legnagyobb volt ez a polarizációs feszültség, tehát közben meg mégiscsak ilyen körülmények között vagyunk a legtöbben képesek azonosulni egy politikai állásponttal. Másfelől, és most csak hangosan gondolkozni tudok, másfelől, és most nem kádározni akarok, meg kádárnépézni akarok, de hogy egyébként a magyar társadalom köszönte szépen azért elvolt egy pár évtizedig úgy, hogy megkapta ezt az apátia ajánlatot Kádártól, megkapta bizonyos értelemben az Orbán rendszertől. Én azt gondolom, hogy még talán Hurgyulától is megkapta, tehát bizonyos értelemben a sokféle nosztalgiának egy, én azt gondolom, nagyon bonyolult képlete volt, amit ő egy nagyon ravasz és ösztönös politikusként kínált. Szóval, hogy azért arra, hogy egy kicsit így nyugodjunk le, arra szerintem van társadalmi igény. Talán inkább az a kérdés, az én számomra biztos, hogy az a kérdés, hogy ez egészen pontosan mit jelentene, azt nevezetesen, hogy egy ilyen valódi tartalmi megbékélés következik be, hogy túl vagyunk dolgokon, megneveződnek bűnök, mert itt bűnök vannak, látjuk, hogy annak van következménye, mert az elszámoltatás az nem egyszerűen bosszú, az szerintem arról is szól, hogy meg lehet-e ezt még egyszer csinálni. Tehát itt mindenki szabadon elvonul, aki napi szinten sértette meg a jogszabályokat, és visszaélt a hatalmával, és pénzt lopott, és mások életét tudatosan politikai okokból megkeserítette, azért az ő felelősségre vonásuk, akár a nyilvánosságbeli, akár ha van büntetőjogi útja ennek, akkor büntetőjogi, az nem arról szól, hogy valakiknek rosszat akarunk, az arról szól, hogy ezt még egyszer nem lehet megcsinálni. Szóval, hogy egy ilyen katarzis élménynek a következtében van egy ilyen mély belső megnyugvás, az szerintem az egyik lefolyása a dolognak, de a másik lefolyása meg az, hogy azzal szembesül a társadalom, hogy oké, és akkor így se oldottak meg a problémáink, hogy túl nagy, túl kicsi, túl messzire ment, túlságosan csökevényes maradt a felelősségre vonás, ezekben is csalódunk, és abból egy másféle feszültség alakul ki, ami inkább ahhoz vezet, ezt talán most a lengyel politikában lehet valamennyire látni, hogy oké, hogy leváltottuk a Kaczynszkit, de hát ez se jó. És akkor ebből egy másfajta csalódottság maradt fönn, ami meg attól tartok, hogy újabb nagyon veszélyes kalandokba lökheti bele a társadalmat. Szóval inkább én ezt látom tétnek, hogy egy katarzis, vagy egy újabb kiábrándulás.
Van még egy utolsó témánk, amiről szeretném, hogy beszélnénk, és látszólag teljesen más, de közben meg talán az egész ukránozásra, meg mindennel összefügg, ez pedig Gyurcsány Ferenc. Kicsit úgy is vezettem föl, hogy az ukrajnázás az új gyurcsányozás.
Aha,
egyrészt a magyar társadalommal történik-e bármi attól, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult? Másrészt mi történik ezáltal a DK-val, de ami valóban fontosabb talán, hogy az a, hát szintén már, sőt, két évtizede velünk lévő retorikai fordulat és politikai jelenség, az hagy-e bármi űrt, vagy ennek már rég meg kellett volna történnie?
Igen, amit mondtál a felvezetődben, hogy az ukrajnázás, az új gyurcsányozás, ebben sok igazság van, és bizonyos értelemben a, tehát ugye a sorosozás, tehát Soros György nélkül is lehet sorosozni, és erre a kipontozott vonalra sok mindent be lehet írni, tehát a minta megvan. Nyilván Gyurcsány Ferenc személye szempontjából, vagy az őt kedvelők szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy most az ő neve szerepele ott vagy sem, de ennyiből maga a mechanizmus, ez a fajta ellenségképzési mechanizmus, ez nyilván fönnmarad. Ez egy másik kérdés, és ez egy mélyebb politikai elemzésnek a kérdése, erre időnként teszek teljesen sikertelen kísérleteket, hogy azért azzal is érdemes szembenézni, hogy azok, akik Gyurcsány Ferencet védték, hogyan toltak bele minden egyes megérvelt kritikát a gyurcsányozás tartományába. Tehát hogyan nem lehetett soha megbeszélni azt, hogy akkor most rendben volt-e az a 2010 előtti kormányzás, rendben volt-e 2006 ősze, vagy sem, hogy azért volt-e felelőssége, és azt gondolom volt, és mekkora felelőssége Gyurcsány Ferencnek, az erről szóló vitát is Gyurcsány Ferenc hívei betolták a gyurcsányozásnak a mezejébe, és teljesen megbeszélhetetlenné vált ez a dolog. Ugye erre mondja egy más összefüggésben Kovács Eszter, politológus, hogy a német politikára alkalmaz az, hogy van a polarizációs vállalkozók. Ami nem azt jelenti, hogy nincs igazuk azoknak a pártoknak, amelyek bizonyos kérdésekben, akik mélyítik a törésvonalat, de alapvetően az a céljuk, hogy mélyüljön a törésvonal, hogy a számukra kedvezőtlen témákról ne eshessen szó, vagy az a keretezés legyen csak értelmezési keret, legyen csak forgalomban, amit ők képviselnek. Szóval szerintem ez megér majd a továbbra is a magyar múlt feldolgozása szempontjából fontos elemzői erőfeszítéseket. Ami Gyurcsány Ferenc visszavonulását illeti, hát ezt nyilván mindenki érzékeli, hogy nincsen erre egy magyarázat. Azon gondolkodtam, hogy talán ez önmagában nem teljesen példanélküli, ahogyan ez történt. Ugye végülis 2009 márciusában, amikor Gyurcsány Ferenc visszavonult a miniszterelnökségtől, abban az értelemben ugyanolyan váratlanul történt, hogy még a megelőző napokban, hetekben pontosan ugyanolyan vehemenciával tagadta, hogy ez bármit megoldana és erre sor kerülne, ahogyan most is a távozását megelőzően vehemensen tagadta ezt, és ugye a 2009 márciusáról tudjuk, én elég sok akkori MSZP-s politikussal interjúztam ebben a témában, és egybehangzóan azt mondták, hogy a miniszterelnök a pártkongresszust megelőző ilyen technikai elnökségi ülésre bejött és közölte, hogy ő le fog mondani. Aminek még az ő pártbeli ellenfelei vagy kritikusai sem örültek abból a szempontból, hogy azt érzékelték, hogy hát azért ezt talán nem így kéne csinálni, tehát hogy itt egy sokkal megtervezettebb folyamatra lenne szükség. Most, hogy ez itt a háttérben mennyire volt megtervezve, én ezt kevésbé tudom megítélni, azt azonban rendkívül meghökkentőnek tartom, hogy Gyurcsány Ferenc sem a saját pártjához, sem a közvéleményhez nem fordult. Ugye Dobrev Klárától hallottam most, a Telexnek adott egy interjút, éppen a mi beszélgetésünkhöz képest egy nappal, és ő azt mondta el, hogy higgyék el, hogy nála jobban senki nem ismeri Gyurcsány Ferencet, és hogy ez egy nagyon is gyurcsányos lépés, hogy kész helyzet elé állítani mindenkit. Amit félig el tudok fogadni, más felől meg mondjuk, ha arra gondolok, hogy ne egy történelmi példát mondjak, most néhány héttel ezelőtt az ausztrál választáson a nem rég még győzelemre álló konzervatív pártvezető nemhogy elvesztette a választást, de még a saját választókerületét is elvesztette, és próbáltam magam elé képzelni erre a beszélgetésre készülve, hogy ő úgy távozhatott volna a politikai életből, hogy nem áll oda a hívei elé, és nem mondja azt, hogy hát ez nem sikerült. És igazából, amit mondani akarok, az a helyzettel kapcsolatban, meg a DK-val kapcsolatban, hogy én azt érzékelem, hogy Dobrev Klára most már három interjút is adott ebben a témában. Nagyon tudatosan, én azt gondolom, hogy ez a tudatos kommunikációs törekvés a részéről, nagyon tudatosan egy ilyen bulvár kíváncsiskodás kategóriájába tolja bele azt a teljesen magától értetődő újságírói kérdést, hogy mi történt. És a mi történt, az szerintem nem csak arra vonatkozik, az én politikai elemző érdeklődésemből kiindulva, nem csak arra vonatkozik, hogy ők mit beszélgettek egymással, és hogy az ő személyes életük nehézségei hogyan függnek össze ezzel a politikai döntéssel, hanem hogy milyen politikai mérlegelés előzte meg ezt a helyzetet. Azért mégiscsak az a helyzet, hogyha ők a gyurcsányozást egy politikai teherként élik meg, akkor ezek szerint mégsem volt teljesen hülye mindenki, bár elnézést, hogy így fogalmazok, aki 20 éven keresztül azt mondta, hogy ebből bajok lesznek. Hát ezek szerint akkor ez mégiscsak egy politikai teher volt. És bár azt mondja Dobrev Klára, hogy van olyan kutatás, és ez kétségtelen, hogy léteznek, számok léteznek, amelyek 8-9%-ra mérik a DK-t, őszintén szóval az én fantáziámból nem nagyon telik ki, hogyha az MSZP 1-2%-nál a DK meg 8-9-en, szóval hogy mi az a politikai cselekedet, aminek a következtében ez a magát baloldalnak definiáló pártoknak a köre, az ma jobban áll, mint tavaly júniusban. Tehát az én politikai tudásom az elmúlt egy évről, ez semmilyen módon nem támasztja alá, hogy ez hogyan lehetne így, és maga a pártelnöknek a távozása is, hát ilyet azért nem a sikereik csúcsán szoktak csinálni politikusok. Tehát, hogy ezek szerint mégiscsak van egy helyzetértékelés, ami arra épült, hogy valami nem megy most, amiről azt gondolták, hogy megy. És az utolsó mondat. És megint csak arra utalva, hogy Dobrev Klára ezt egy ilyen bulvár kíváncsiskodásként keretezi, vagy definiálja. Én azt gondolom, hogy a pártelnök távozása körüli homály és a magyarázat hiánya, ez leginkább a DK-nak fog hiányozni. Tudnék, ha valaki meghirdet egy új korszakot, és azt mondja, hogy változás lesz, hát akkor mondania kell valamit arról, hogy most mi zárult le? Vagy abból, ami lezárult, mi nem ment, hogy most újat kell indítani, és akkor mi lesz benne új? Hát ez a politikai narratíva gyártás. Ez a van egy történetem, és elmesélem. Hát ha nem tudom, hogy miért véget, akkor nem tudom elkezdeni az újat sem. Én értem azt, hogy a DK kitartó támogatói számára ez egy... Tehát egyrészt én azt tapasztalom az én DK-s ismerőseim körében, és én ezt tiszteletben tartom, egyfajta gyászmunkában vannak. Uh-huh. Ugye pontosan azért, mert őket is váratlanul érte, hát hiszen eddig arról volt szó, hogy megy, és csak Gyurcsány Ferenccel megy, most meg valami más történik, még akkor is, ha lojálisak Dobrev Klárához. Tehát ők valószínűleg tudnak menni ezzel a történettel, de... abban az értelemben a DK saját magát bekorlátozza, hogy nincs egy mondandója arról, hogy mi az, amit eddig lezárt, és ebből adódóan az új történettel mi az, amitől, vagy miért válna nyitottabbá, vagy elfogadhatóbbá, megszavazhatóbbá mások számára. Engem valóban nem különösebben érdekelnek ezek a, nem igaz, érdekelnek ezek a kamarilla ügyek, de tudok élni nélkülük, tehát én tudok másfajta magyarázatrendszerekben is gondolkodni, de azt állítom, hogy ez a fajta narratíva képzés, ez leginkább a DK-nak fog hiányozni, és engem őszintén szóval meglep az, hallgatva ezeket az interjúkat, hogy minthogyha nem... készült volna föl maga a DK-stáb arra, hogy ezeket a teljesen nyilvánvaló dolgokat meg fogják kérdezni. És hogy erre, hogy is mondjam, én még csak azt sem várom egy politikus, ez most furcsán fog hangzani, hogy a teljes igazságot mondja el ebben az ügyben. Ezt most minden élnél, jó, egy kicsi éllel mondom, de annyiból él nélkül mondom, hogy a politikai narratíva képzés az nem azt jelenti meg egy korszak lezárása, hogy álljon ki darócruhában, és tépje meg magát, és szórjon hamut a fejére, de egy átélhető történet, hogy itt most eddig ez történt, és most más fog történni, hát ez a politika csinálásnak a kezdő lépései közé tartozik, és én... kíváncsian várom, hogy hogyan lehet a kezdő lépés nélkül megtenni egy másodikat, vagy egy harmadikat.
Talán Gyurcsány Ferenc második krimiéből meg tudjuk majd, lehet, hogy lesznek valósági
elemények. Lehet, hogy elemény. Van annyira izgalmas a történet, mint egy krimi.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt az elemző Lakner Zoltán politológussal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.